Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Románia hivatalosan is megelőzte Magyarországot az egyfőre jutó GDP-ben. Nem volt lap, ami ne foglalkozott volna október közepén ezzel a hírrel. Az Eurostat szerint Magyarországon az egyfőre jutó GDP vásárlóerő paritáson számolva az EU átlagának 76,6%-a volt, míg Romániában ez az arány 76,7%. A szomszédos ország dinamikusan fejlődött az utóbbi időben, és az ezredfordulón tapasztalt kontraszt Románia és Magyarország között eltűnni látszik. Tényleg leelőzte Románia Magyarországot? Pásztor Szabolcsal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatójával beszélgetünk. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, jó napot kívánok.
Akkor a román gazdaság már fejlettebb, mint a magyar, ezt mutatja ez a GDP adat?
Gyakran hajlamosak vagyunk a fejlettséget úgy interpretálni, hogy megnézzük a GDP mutatóját, és egyébként tényleg nagyon sokan ebbe a hibába esnek, hiba tulajdonképpen ez, mert a fejlettséget nagyon jól árnyalja a GDP, mint olyan, de nem mutat meg mindent. Annak idején Robert Kennedynek volt 1968-ban egy olyan megjegyzése, hogy a GDP rövid távon sok mindent megmutat, de egyébként a lényeget, a legfontosabb dolgokat nem fejezi ki, nem tudja kifejezni. És most így a magyar-román kontextusban azt mondhatjuk, hogy tényleg valós. Március után, október után is kimutatta az Eurostat, hogy fejlettség tekintetében közel azonos szinten áll a két ország, de Románia egy 0,1-es értékkel le is hagyta Magyarországot. Tehát ugye ezt az adatot nem lehet vitatni, ezt egyébként nem lehet megkérdőjelezni. Sőt, nem is a magyar, nem is a román statisztikai hivatal készítette ezt az összeállítást, hanem az Eurostat. Viszont a fejlettség szintjét nem lehet csak a GDP mutatójával illusztrálni. Hagy mondjak egy olyan példát, hogy ha például baleset történik az utakon, Bukarestben vagy Romániában, akkor a GDP mutatója enyhén megemelkedik, hiszen kárrendezés van, ugye a gépkocsinak újra kell építeni például az orrát, vagy az alvázát, nyilván mindenki tudja, aki okozott, vagy szenvedett már balesetet, tehát hogy egy negatív körülmény, egy negatív hatás, az például megemelheti a GDP-t. De ugye ez, hát nem biztos, hogy jólétben is megjelenik, vagy a jólétben is tükröződik, úgyhogy azért óvatosan kell bánni ezekkel a statisztikai adatokkal. Röviden mondhatjuk azt, hogy a GDP jól tudja árnyalni a növekedési tendenciákat, a növekedési ütemeket, de nem ad jó képet a valós fejlődésről, a valós fejlettségről. Érdemes megnézni további fejlettségi mutatókat, hogyha hű vagy hülyebb képet szeretnénk kapni arról, hogy például Románia vagy Magyarország hogy áll növekedés, fejlettség tekintetében. Az utóbbi években, évtizedekben máshol is a nagyvilágban elgondolkodtak azon, hogy a GDP helyettés mellett milyen más mutatókat lehetne megemlíteni, vagy használni, vagy publikálni, amely jobban tudja megmutatni azt, hogy hogyan él egy adott ország, mekkora a jólét, vagy a jól lét, mekkora a fejlettségnek a szintje, a fejlettségnek a színvonala, és hát egyre többen kritizálják a GDP mutatóját.
Van olyan mutató, ami jobban leírja egy-egy ország tényleges gazdasági fejlettségét?
Történt elmozdulás abba az irányba, hogy jobban meg lehessen ragadni bizonyos tendenciákat. Korábban volt egy úgynevezett HDI mutató, ez a Humán Fejlettségi Index, Human Development Index. Ez például három komponensre épült. Az egyik volt ugye nyilván a megszerzett egyfőre jutó jövedelem, az egyfőre jutó GDP, a másik komponens a születéskor várható élettartam volt, a harmadik pedig az iskolázottság szintje. Na most láthatjuk, hogy nagyobb a komplexitás, egy elem a korábban hivatkozott egyfőre jutó GDP, és emellett más úgymond soft vagy softabb tényezők is bekerülnek ebbe az összeállításba. Ezt váltotta le az úgynevezett HCI mutató, ez a Human Capital Index, a humán tőke index. Hasonló a módszertan, itt tulajdonképpen a lényeg az, hogy 18 éves koráig az adott országban lakó egyén milyen humán tőkét tud felhalmozni. Ebbe továbbra is benne van az oktatás, ebbe egyébként továbbra is benne van a jövedelem nagysága, meg egyébként különböző egészségügyi források, faktorok. Érdemes ezt például első körben megvizsgálni. És érdemes egyébként tényleg olyan tényezőket is figyelembe venni, mint iskolázottság, aztán születéskor várható élettartam, vagy például azt, hogy hányan járnak középiskolába is, mekkora a középiskolai végzettségűek aránya, az egyetemet végzettek aránya. Nagyon fontos, lényeges például az is, hogy milyen a GDP szerkezete, a GDP struktúrája, vagy egyébként milyen a vagyoni jellegű eloszlás. Mert nem tévesztendő össze az az eset, amikor egy országban mondjuk a legfelső 1% profitál csak a gazdasági növekedésből, míg egy másikban például a társadalom 50%-a érzi azt, hogy növekedett a jövedelme, növekedett a bevétele.
Nézzük akkor meg sorra ezeket a tényezőket, ezeket az adatokat. Ugye, ha csak az idei GDP előrejelzést nézzük, akkor is azt látjuk, hogy Románia jobban teljesít, az Európai Bizottság 2,2%-os növekedést vár Románia esetében, Magyarországon 0,7%-os csökkenést, de a tavalyi GDP növekedés tekintetében is jobban teljesített Románia. Miből áll össze a növekedés a két ország esetében?
2016-ban a Viktor Ponta vezette kormány távolról is furának tűnő intézkedéseket hozott, ugyanis emelték a béreket, emelték a nyugdíjakat úgy, hogy csökkentették az adókat közbe. Na most 2018-ra ez fenntarthatatlanná vált, akkor korrekciókra, megszorításokra volt tulajdonképpen szükség. De egyébként ezzel az intézkedéssel nagyon nagy lendületet adtak a fogyasztásnak. És egyébként Románia esetében a fogyasztás még ma is jóval hangsúlyosabb, mint például Magyarország esetében. A GDP-t fel lehet különböző elemekre bontani. A négy fontos elem az a fogyasztás, a beruházás, az export-import, tulajdonképpen a külkereskedelemnek az egyenlege, illetve a kormányzati kiadás. Hogyha én például a 2022-es évet nézem, akkor azt látom, hogy a fogyasztás Magyarországon 50%-os súlyt képvisel a GDP-n belül. Romániában ez jóval nagyobb, 63,4%. A beruházás Magyarországon 34%-os súlyt képvisel, Románia esetében ez kevesebb, mint 27%. A kormányzati kiadás Magyarországon körülbelül 20%, Románia esetében körülbelül 17%, és mind a két országban rosszul teljesített a külkereskedelem a tavalyi évben, hiszen GDP-t tekintve mínusz 4,1% jött ki Magyarországon, Románia esetében pedig mínusz 6,8%. Tehát azt tudom mondani, hogy Magyarországon a GDP változását sokkal jobban mozgatja a beruházás, ami egyébként nagyon fontos a gazdaság jövője, jövőbeli teljesítménye szempontjából. Ha van beruházás, akkor megvan a növekedésnek az alapja, de azért itt legyen egy félmondatos megjegyzés, hogy nem mindegy, hogy milyen beruházásról van szó, termelékenység javító vagy nem javító beruházás, látvány vagy nem látvány beruházás. Szóval Magyarországon hangsúlyosabb a beruházás, Romániában pedig a fogyasztás mozgatja a GDP-t.
De akkor mondhatjuk mégis, hogy a magyar növekedés szerkezete egészségesebb, ideálisabb, mondhatjuk ezt?
Azt tudjuk mondani, hogy ha rangsorba állítjuk például az Európai Uniós országokat, a lista elején szerepelnek azok az országok, ahol magasabb a beruházás aránya és szerényebb a fogyasztás, és például ezek közé tartozik Magyarország, és a lista vége felé szerepelnek azok az országok, ahol kimondottan nagy a fogyasztás a GDP arányaiban. Na most itt azt érezhetjük, nincsenek meg a fenntartható felzárkózásnak vagy a növekedésnek az alapjai. Természetesen a fogyasztás is jó lehet és látványos, és az egyén szempontjából üdítő azt látni, és szerintem nagyon sok hallgató megerősíthet bennünket abban, amikor azt mondom, hogy kvázi egy romániai élelmiszerboltban a szortiment, a választék az jóval színesebb, mint például idehaza, de például a németek mondják azt a magyar boltokra, hogy hát itt micsoda bőséges a választék. Szóval tulajdonképpen a fogyasztásnak is van egyfajta, hogy is mondjam, egyén szintjén jelentkező jólét növelő hatása természetesen, viszont hosszú távú fenntarthatóság, transformáció esetében nagyon lényeges, hogy hogyan alakulnak a beruházási mutatók, hogyan alakulnak a beruházások támogatási keretei. Ez egy lényeges dolog. Szóval Romániára visszatérve, az utóbbi években egy olyan gazdaságpolitika alakult ki, amely kimondottan és látványosan ösztönözte a fogyasztást. Például adókedvezmények jártak azoknak az IT-szektorban dolgozóknak, akik mondjuk szoftverfejlesztőként dolgoztak az országban, és a gazdaságpolitikai...
Nem kell személyi jövedelem adót fizetni nekik, így ez van. Nagyon érdekes.
Igen, ez egyébként rendkívül érdekes dolog, és ezzel az intézkedéssel is próbálták ráállítani az országot egy magasabb hozzáadott értékű pályára, egy export struktúrára. Érdekes és tulajdonképpen látványos intézkedés ez, és egy jó intézkedés, azért ezt is emeljük ki. Magyarországon más esetben járt személyi jövedelem adó mentesség, például 25 év alatti fiataloknak, vagy Magyarország máshogyan támogatta a magasabb hozzáadott értékre való átállást, például autóipari beruházásokkal, olyan külföldi befektetők vonzásával is, ugye itt visszakanyarodunk részben a beruházásokhoz, amelyek magasabb hozzáadott értéket hoznak az országba.
De minek köszönhető ez a gyors felzárkózás Romániában? Mert azért az elvitathatatlan, hogy bár 3 évvel később csatlakozott az Unióhoz az ország, mint mi, van egy nagyon-nagyon erős, nagyon dinamikus, nagyon gyors fejlődés felzárkózás.
Láthatjuk azt is, hogy a későbben érkező, illetve az alacsonyabb szintről meginduló fejlődés, az látványos ütemet hozhat, látványos ütemet, növekedési ütemet produkálhat. Nagyon sok tendencia esetében látjuk azt, hogy ha már magasabb a fejlettségi szint, onnan egy még magasabb fejlettségi ütemet nehéz elérni. Tehát tulajdonképpen ez Románia számára, ez az alacsonyabb fejlettségi szint Magyarországgal való összehasonlításban adhatott egy növekedési, egy látványos növekedési mozgásteret. Ezen túl, illetve a fogyasztáson túl azt lehet még kiemelni, hogy tényleg történtek olyan intézkedések, amelyek abba az irányba mutattak, hogy Románia legyen egy olyan ország, ahol az export struktúrában magasabb a hozzáadott érték, és például ugye látványos az, hogy nem csak az autóiparban, például a járműiparban, hanem például az IT-szektorban is komoly erőfeszítések történtek. Ez amiatt volt lehetséges, mert jók a matematikai képességei összességében a románoknak, és nagyon komoly egyébként a természettudományos oktatás. Tehát van alapja annak, hogy jó programozók legyenek, és megvan a humán erőforrás alapja az IT-szektornak, az IT-szektor növekedésének.
Hogy ez egy jó stratégia, és most ezt látjuk Románia teljesítményében. Lehet, hogy a magyar az kevésbé az akkumulátorgyárak, vagy az összeszerelő üzemek bevonzása.
Nyilván a gazdaságpolitikának azt kell mindig figyelembe vennie, hogy milyen mozgástér van, és ott azt azonosították, hogy például utaljunk megint az IT-szektorra, ebben van mozgástér. Ugye Magyarországon kevesebb a lakosságszám, itt más jellegű mozgástér van. Ugye Magyarország például azt a pozíciót veszi fel, hogy híd lesz kelet, illetve nyugat között. Nem csak nyugati tőkebefektetéseket vonz, hanem most már kínai, illetve dél-koreai tőkebefektetéseket is, és megpróbálja meglovagolni az elektromos autózásban rejlő lehetőségeket, megpróbál tulajdonképpen ilyen híd szerepet betölteni az FDI áramlásában, és lehetőséget kínál például az ázsiai gyártóvállalatoknak arra, hogy Magyarországon megvetve a lábukat kiszolgálják az Európai Uniós, vagy azt mondhatom, hogy a nyugat-európai piacokat. Nem lehet ugyanazt a stratégiát követni, hiszen mások a lehetőségek akár az egymással szomszédos országokban is, és hát mi azt tudjuk mondani, hogy Romániában olyan fixpontok, fókuszpontok születtek, amiket láthatunk, kvázi, hagy emeljem ki még egyszer, tehát ugye a IT-szektor, szolgáltatási szektor, aztán például járműipar, Magyarországon pedig nyilván más fókusz került terítékre, és más pontokat emel ki a gazdaságpolitika.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, akivel arról beszélgetünk, hogy Románia valóban megelőzte Magyarországot. Ja, egy adat, egy mutató a GDP, de hogyha a többit nézzük, abból is úgy tűnik, hogy Románia már jobban teljesít. Ugye az éves infláció itthon 17% feleszt lesz az Európai Bizottság becslése szerint, a munkanélküliség 4,1%-os lesz, Romániában 9,8%-os éves pénzromlást becsülnek, a munkanélküliséget pedig éves szinten 5,4%-ra, és hát a következő évekre is jobb gazdasági teljesítményt jósolnak Romániának, mint nekünk. Tehát ez már sok mutató, ami jobb, mint a magyar.
Igen, ezek makromutatók, és ugye ezek a mutatók pillanatfelvételt kínálnak alapvetően. Lehet még több olyan mutatót hozni, ahol azonosítható egy előny Románia esetében. Lehet egészen sok olyan mutatót hozni, ahol pedig tetemes magyar előny azonosítható. Infláció mutatóját hagy ragadjuk meg. Ugye Magyarországon egy olyan gazdaságpolitika, vagy gazdaságpolitikai intézkedés csomag született, amely azt hozta, hogy az árak tetőzését elhalasztottuk különböző árstoppokkal, különböző intézkedésekkel. Ez nyilván azért volt fontos, hogy ne legyen nagy a növekedési áldozat. Tehát úgy próbálta a magyar gazdaságpolitika átvészelni a 2020-as évek eddigi kihívásait, hogy azért lendületben tartotta a magyar gazdaságot, amennyire tudta. Ennek ugye úgymond az volt az ára, hogy később, illetve nagyobb szinten tetőzött az infláció. Nyilván természetesen a külső hatásokat meg kell sietve említeni, tehát a külső hatások azok bennünket látványosan érintettek például, de egyébként más környező országot is. Szóval azt tudjuk mondani, hogy itt sorba lehet állítani egymással a mutatókat, de hogyha a szerkesztő azt, hogy megengedi, akkor például említem azt, hogy a már a beszélgetés elején kiemelt HCI mutató tekintetében azt láthatjuk, hogy Magyarországnak van egy jól látható előnye. 2020-ból állnak rendelkezésünkre adatok.
Ez a mutató, ez a humán tőke,
igen, humán tőke index, mutató, ami egy komplex mutató, 0 és 1 között szóródik, és tulajdonképpen a szerény különbség is felnagyítódik, tehát ugye a skála az viszonylag szűk, és ebben a tekintetben a legutolsó is elérhető adatok szerint Magyarország 0,68%-os értéket ér el, vagy ért el. Románia esetében ez 0,58%. Születéskor várható élettartam hosszú évek óta, ha nem is sokkal, de azért magasabb Magyarországon. Ha a teljes népességet nézzük, férfiak és nők ugye egybevéve, akkor nagyjából egy évvel magasabb a születéskor várható élettartam. És ami nagyon látványos és nagyon érdekes, az az, hogy a vagyoni koncentráció tendenciózusan magasabb Romániában.
Tehát, hogy a társadalom mely rétegei részesülnek a gazdasági növekedésből.
Így van, 2013-ban az úgynevezett Gini Index, amely tényleg ezt a vagyoni koncentrációt méri, 0 illetve 100% között, vagy 0 és 1 abszolút szám között. 2013-ban Romániában közel 37%-os volt, csökkenés azonosítható volt Romániában 2020-ra, de ekkor is 35% közelében mozgott. Magyarország esetében viszont 2013 31,5%, 2020 nagyjából 29,5%, 29,7%. Tehát van egy tulajdonképpen 5%-os különbség a két ország között. Ez egyébként tehát rögtön azt jelenti, hogy nem oszlik el azonos arányban a vagyon egyik országban, illetve a másik országban. Azt mondhatjuk, hogy igen, például van látványos GDP növekedés egyik, illetve másik országban is, 2024-re előre vetítve, viszont egyenlőbben oszlik el a GDP növekedést Magyarországon, mint például Romániában.
Nézzük meg az euró bevezetését. Ugye Románia jóval korábban a tervezetén már 2026-ra szeretné bevezetni a közös uniós fizetőeszközt. Magyarországon ez nincs is tervben. Mennyire teljesíti Románia most a konvergencia kritériumokat, és mennyire teljesíteni Magyarország?
Ha röviden szeretném illusztrálni Románia esetét, akkor azt tudnám mondani, hogy 2016-ban még a ponta előtti jóléti intézkedések előtt mindent teljesített Románia, és készen állt tulajdonképpen az euró bevezetésére, ma már viszont egyet sem teljesít. És van Romániának egy nagyon érdekes sajátossága, a román lakosság 77%-a támogatja az euró bevezetését, tehát az euró mellett szinte mindenki teljes mellszélességgel kiáll, nincs olyan bevezetésre váró ország, ahol ilyen magas lenne a támogatottsága az eurónak.
Most megéri ezzel kampányolni?
Igen, és nyilván ugye sokakban felmerül a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges. nagyon sok a külföldön élő román állampolgár, aki nyilván például Nyugat-Európában dolgozik, és az ő életük is könnyebb lenne, hogyha nem lenne árfolyam vagy átváltási kockázat. Talán emiatt is lehet nagyon vonzó az Európai Unióhoz való csatlakozást. Na de visszakanyarodva a híres, neves Maastrichti konvergencia kritériumokhoz. 4 ilyen tényező tétel van, és ezek közül jelenleg egyiket sem teljesíti Románia, mert nem stabil az államháztartás. Most a megváltozott inflációs környezetben nem beszélhetünk árstabilitásról Románia esetében, ott is tulajdonképpen van egy inflációs többlet, ott is kezelni kell ezt a kérdést. És hát nem látunk itt stabilitást árfolyam és kamatlábak esetében sem, úgyhogy most nem áll készen Románia. Az
és Magyarország, hát mi sem állunk ezen mutatók tekintetében olyan nagyon jól.
Igen, nem. Magyarország sem teljesíti ezeket a mutatókat. Ugye nincs is szó arról, hogy itt rövid távon bevezetné az eurót Magyarország. Egyelőre nem tartunk ott, mint például Bulgária, amely ország ugye 2024-ben bekívánta vezetni az eurót, de ott is elhalasztották egyébként a bevezetést. Tehát egy ilyen szempontból, euróbevezetés szempontjából egy kalapba tartozik a két ország. Lekerült a napirendről, vagy oda sem került az euró bevezetésének a kérdése. De tényleg nagyon látványos, és nagyon jól illusztrálja az euró narratíváját, hogy tényleg a románoknál magas ennek a támogatottsága.
Ha ezek a tendenciák maradnak, amit most látunk, akkor középtávon, vagy akár néhány éven belül is Románia már tényleg leerőzi Magyarországot, és nem lesz olyan mutató, amiben mi jobban teljesítünk?
Most már van egy olyan mutató, amit tényleg azonosíthatunk, és azt mondhatjuk, hogy jelentkezik egy román előny. Ahhoz, hogy minden mutató tekintetében Románia előzzön, ahhoz tulajdonképpen nagy és gyökeres változásokra van szükség, és én nem gondolom azt, hogy tartósan kirajzolódik majd egy román előny. Vegyünk egy érdekes esetet, ez pedig a minimálbér esete. Most mindenütt a nagyvilágban emelik a minimálbéreket, Magyarországon is, Romániában is. Romániában az történt, hogy 3000 lei volt a minimálbér, ez ugye felugrott 3300 lejre. Ez úgy nagyjából nettó összegben úgy 252.000 forintot jelent, ugye bruttó, ennek a nettója 159.600 forint. Magyarországon ugye lesz egy 15%-os minimálbér emelés, és egyébként azt jelenti mindez, hogy 266.000 forint lesz ugye a bruttó minimálbér. Tehát Romániában korábban a 3000-ről 3300 lejes emeléssel nagyot léptek, de például januártól Magyarországon magasabb lesz a minimálbér. És például Romániában nagyjából 1.900.000 munkavállaló dolgozik minimálbéren, tehát hogy erről a kérdésről fontos beszélni és lényeges beszélni. Magyarországon tehát most egy látványosabb minimálbér növelés, emelés kezdődik, és például ez az apró momentum azért hozzájárulhat ahhoz, hogy ne vonjunk le hirtelen következtetéseket, meg elhamarkodott következtetéseket arra vonatkozóan, hogy hogyan alakul itt, illetve ott a fejlődési pálya. És hagyj kanyarodjunk vissza egy pillanat erejéig a beszélgetés elejére. Ugye azzal kezdtük, hogy fogyasztás, beruházás, kormányzati kiadások, illetve a külkereskedelmi teljesítmény. Jól látható egy beruházási többlet és egy beruházási fókusz a magyar GDP-ben, és ugye ez nincs meg a román GDP-ben, ez sok mindenre enged következtetni majd a jövőt tekintve. Nyilván üdvözítő és fontos a fogyasztás egyén szintjén is, makrogazdasági szinten is, illetve a GDP-n belül is, de az nem alapozza meg egy ország jövőjét, hogyha az előállított GDP-nek a nagy része importfogyasztásra fordítódik, tehát hogyha megkeresett jövedelmet külföldön költik el, mondjuk luxus termékekre, mert ilyenkor nem az az ország gazdagodik, amelyik azt a jövedelmet megkereste, hanem hát ugye a nagy exportőr, vagy ugye a másik oldalról nézve az importőr.
Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották. A műsor visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.